Kezdődik a híradó, jó estét kívánok, Szöllősi György vagyok. Bővül az export, stabil a hazai piac, a magyar termékek vásárlására biztatott mindenkit a miniszterelnök az OMÉK megnyitóján. Már több tízezer lakásban fűtenek a hirtelen jött hideg miatt, a következő napokban is marad a hűvös idő. Keresi a rendőrség azt az ismeretlent, aki kézigránátot tett egy parkoló autóra tegnap, a szerkezetet hatástalanították. Volt fegyvertartási engedélye az osztrák álmokfutónak, 4 embert lőtt le, majd magára gyújtotta otthonát. A magyar mezőgazdaság jobban teljesít, mint korábban, és ígéretes jövő előtt áll, ezt mondta a miniszterelnök az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítása és vásár megnyitóján. Orbán Viktor hozzátette, az elmúlt 3 év átalakításainak köszönhetően lezárult a küszködés időszaka, és a jövő a fejlődésről szólhat. A kormányfő mindenkit arra biztatott, hogy vegyen minél több magyar terméket. Az idei OMÉK díszvendége Oroszország.
Ezt a libát fél évig sóban pácolják, aztán fél évig egy szellős padláson aszalják. Nem sütik, nem főzik, magyarázza a Tatárföldi Fogyasztói Egyesület elnöke, hogyan készül az aszalt liba. Ennek a tradicionális tatár éteknek is van köze Magyarországhoz. Önöktől vásároltuk annak idején azokat a libákat, amelyek szaporulatát most itt elkészítve, feldolgozva bemutatjuk. Nagyon jó minőségűek a magyar agrártermékek, tette hozzá Sajmordanov Rasát. A 76. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásár, vagyis az OMÉK idei díszvendége Oroszország. Az orosz mezőgazdasági miniszter a megnyitón azt mondta, tavaly 7%-kal több magyar termék került Oroszországba, mint 2011-ben. Ennek elég egyszerű oka van, Oroszországban ugyanis az emberek ismerik és nagyon szeretik a magyar termékeket, mert környezetvédelmi szempontból tiszták, jó minőségűek és egész egyszerűen finomak, mondta a miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány gyökeres változtatásokat hajtott végre az agráriumban, a küszködés korszaka pedig lejárt. Ezt mutatja, hogy tavaly minden eddiginél több magyar mezőgazdasági terméket szállítottunk külföldre.
A magyar mezőgazdaság jobban teljesít, mint korábban, és ígéretes jövő előtt áll.
A kormányfő kiemelte, 3 év alatt 30 ezer új munkahely létesült az agráriumban. A miniszterelnök azt mondta, nem csak az export bővülésének köszönhető a mezőgazdaság talpraállása, hanem annak is, hogy stabilabb lett a belső piac.
Mindehhez arra is szükség volt, hogy a magyar fogyasztók vásárló erejét növeljük. A rezsicsökkentés például azt a célt is szolgálja, hogy a magyar családok pénztárcájában több pénz maradjon az egészséges, jó minőségű magyar élelmiszerek megvásárlására.
A miniszterelnök hozzátette, az új földtörvény az Európai Uniós jogok megsértése nélkül képes megvédeni a magyar földet, és biztosítja, hogy az a magyar gazdák kezében maradjon.
Hallgatók és oktatók cseréjéről és tudományos együttműködésről írt alá megállapodást a Budapesti Műszaki Egyetem és az Oroszországi Délnyugati Állami Egyetem vezetője a Magyar-Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság ülése után. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár bejelentette, döntöttek arról is, hogy naponta lesz légijárat Budapest és Moszkva között, olcsóbb lesz a roaming díj a magyar és az orosz felek közötti telefonbeszélgetéseknél, és egyeztetések indulnak a közös magyar-orosz vállalatok pénzügyi hátterének biztosítására. Az államtitkár hozzátette, cél, hogy tovább bővüljön a két ország közötti kereskedelem.
Magyarország számára a keleti nyitás stratégia sikere kulcsfontosságú, és ennek a keleti nyitás stratégiának az egyik fő pillére az orosz-magyar kapcsolatok folyamatos megerősítése.
A magyar gazdatársadalom visszanyerte rangját, az OMÉK ünnep a magyar vidék számára, ezt a vidékfejlesztési miniszter mondta a kiállítás megnyitóján. Fazekas Sándor hozzátette, az idei seregszemle erősíti a magyar mezőgazdaságot és az élelmiszertermelést. Az 5 napos rendezvényre legalább 100 000 látogatót várnak.
A magyar pálinkára mondták ezt azok, akik megízlelték. Ezt már a csabai kolbászról állították. A kiállítás első napján a legtöbben talán a Hungarikumok standjánál voltak. Több mint egy tucat hazai specialitást kóstolhattak meg. Akik nem az ízlelő bimboikat próbálgatták, azok az ugyancsak nemzeti értéknek számító népi táncokat tanulták. és hogy senkinek ne lankadjon a figyelme, időnként egy busó riogatta a vásári népet. A Hungarikum Bizottság titkára szerint nagyon fontos, hogy minél többen ismerjék azokat a termékeket, kulturális értékeket, amelyekről a magyarok ismertek a világban.
Különösen a fiatalok tisztában legyenek azzal, hogy nagyon-nagyon sok értékünk van nekünk magyaroknak, amelyre érdemes odafigyelni, amelyre joggal büszkék lehetünk, és nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában is legyünk.
A 76. Omékra látogatók a magyar mezőgazdaság minden részletét megismerhetik, sőt, most egy újdonsággal is találkozhatnak.
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás egyik különlegessége a kertészeti pavilon. Dísznövényeket ugyanis még soha nem állítottak ki a Seregszemle történetében. Több ezer virágot lehet itt látni, igazi érdekességeket, mint például ez a cserepes virág. Ilyen levelei más növénynek nincsenek, Pistikének keresztelték el, és virágboltban még nem lehet kapni.
Az agrár szakemberek szerint Európa egyik legnagyobb szakkiállítása kiváló lehetőséget teremt minden magyarországi és nemzetközi vállalat számára, hogy új beszállítókat és új piacokat találjon termékei és szolgáltatásai számára.
Ez a mostani alkalom erősíti a magyar mezőgazdaságot, erősíti a magyar élelmiszertermelést, amely az elmúlt néhány évben komoly sikereket ért el, hiszen mintegy 20%-kal növeltük termelésünket, nő az export, 30 ezerrel többen találnak megélhetést a mezőgazdaságban.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Omég ideje alatt indította el új honlapját, amelyen keresztül folyamatosan tudósít a kamarai stand és a kiállítás eseményeiről.
Sokkal naprakészebb és egy dinamikusan változó felületen szeretnénk a gazdálkodókat és a tagságot informálni mindarról, ami mi fontosnak gondolunk, és bízunk benne, hogy ez egyezik is azzal a preferencia rendszerrel, amit a tagság is gondol. Ez egy sokkal jobban szervezett, áttekinthetőbb, könnyebben feldolgozható felület lesz.
Az élelmiszeripari és mezőgazdasági seregszemlén egyébként 500 kiállító több ezer négyzetméternyi területen várja az érdeklődőket vasárnapig.
Munkába állt a 10 000. alkalmazott az Audi Hungária győri gyárában. A nyáron átadott új üzemben sok új ember dolgozik a motorgyártás, a műszaki fejlesztés és a szerszámgyártás területén is. Az üzemben 10 másodpercenként készül el egy új motor. Ez napi 8000 darabot jelent, az idei első féléves termelés 1 millió darab volt. Az országgyűlés elnöke szerint Magyarország érdekelt a nyugat-balkáni pozíció szerzésben, ezért a magyar-szlovén gazdasági kapcsolatokban új irányt jelenthet a közös fellépés harmadik piacokon. Kövér László erről a Magyar-Szlovén Üzleti Fórum után beszélt. A házelnök a szlovén parlament elnökét, valamint gazdasági szakembereket és diplomatákat is fogadott Ljubljanából. Kövér László azt mondta, az exportképes kis és közepes vállalkozások együttműködését kell serkenteni, ez lehet ugyanis a két ország gazdasági kapcsolatainak alapja. Hozzátette, a vállalatok közötti közvetlen kapcsolatfelvételt segítette a mai üzleti fórum.
Folyik az eszmecsere arról, hogy hogyan és miképpen tudnánk a kapcsolatainkat ezen a területen bővíteni. Itt elnök úrnak én magam is felvetettem néhány olyan témát, amely elsősorban a közlekedési és energetikai infrastruktúra összekötetéseinket javítaná.
A Szocialista Párt frakció vezető helyettese szerint több mint 70 ezer kis- és középvállalkozás ment csődbe az elmúlt 3 évben a Fidesz gazdaságpolitikája miatt. József István úgy fogalmazott, a kormány nem tudta megvalósítani az ígért gazdasági növekedést, sőt recessziót okozott. Az MSZP-s politikus szerint az emberek kevesebbet keresnek, mint korábban.
Rendkívül fájdalmas tény a tavalyi zárszámadásban az a reálkeresetek alakulása. 3,4%-ot romlottak a reálkeresetek, ennyivel ért kevesebbet a pénzünk a tavalyi évben. A lemaradás a közszférában ennél még nagyobb.
A Fidesz szóvivője szerint az embereknek különösen nehezükre esik azok megjegyzéseit elfogadni, akik tönkretették és az IMF gyarmatává tették az országot. Selmeci Gabriella azt mondta, míg a bukott baloldal kiéheztette a kisvállalkozásokat, most csökkennek az adóterheik, emelkednek a fejlesztési források, és 3000 milliárd forintos hitelprogram segíti őket. Az LMP szeretné, hogy az állami tulajdonú cégek kollektív szerződéseiben is el lehessen térni a munkaidőre és a munkaközi szünetre vonatkozó szabályoktól. Ezt Schiffer András társelnök mondta, miután a párt vezetői a mérnökök és technikusok szabad szakszervezetével egyeztettek. A politikus azt mondta, ha megkapják a szakszervezet munkatörvénykönyvére vonatkozó elképzeléseit, azokat módosító javaslatként benyújtják az országgyűlésnek. A párt visszaállítaná a munkaidőkedvezmény megváltásának lehetőségét is.
A kollektív szerződésben nem lehet eltérni a munkaidőre, illetve a munkaközi szünetre vonatkozó szabályoktól, ami konkrétan a vasúti dolgozóknál azt jelenti, hogy ugyanazért a pénzért, vagy éppen az egykulcsos adórendszer miatt kevesebb pénzért többet kell ténylegesen dolgozni.
A kormány fontosnak tartja, hogy a rezsicsökkentéseknek köszönhetően az emberek élete kiszámíthatóbbá váljon. Ezt a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára mondta Baján. Csíffalvai Zoltán emlékeztetett, több mint 2 millióan írták alá a rezsicsökkentést támogató referendumot Magyarországon. Hozzátette, a kormány rezsicsökkentő politikája 3 fő pilléren nyugszik. Az egyik a lakossági energiaárak már tapasztalható csökkentése, a másik egy energiaszolgáltatási törvény kidolgozása, a harmadik pedig az energiahatékonysági beruházások elősegítése, amellyel a rezsicsökkentés hosszú távon is fenntartható.
Jelen állás szerint a jelenlegi számítások szerint jelentős forrásokat tudunk majd erre fordítani uniós támogatásból, és a számítások szerint éves szinten közel 100 000 lakásnak az energiahatékonysági felújításához lehet majd forráshoz jutni.
Ma szabadult a kecskeméti börtönből, Cuslág János letöltötte 6 éves büntetését. Az egykori MSZP-s országgyűlési képviselőt csalás, magánokirathamisítás és bűnpártolás miatt ítélték el, mert az általa irányított civil szervezetek segítségével szabálytalanul használt fel állami, önkormányzati és uniós pályázati pénzeket összesen 75 millió forint értékben.
Már nem kívánok iratkozni senkinek, úgyhogy miért a családomhoz.
6 éves börtönbüntetése letöltése után mosolyogva lépett ki a börtönből 8 óra előtt néhány perccel Cuslág János. A volt szocialista politikust egy barátja várta. Egyetlen újságírói kérdésre sem válaszolt, annyit mondott, majd később nyilatkozik.
Melyek a családomhoz? És én majd legközelebb nyilatkozok.
Nincsen sem Cuslág ügy, sem illegális finanszírozási ügy, sem illegális pártfinanszírozási ügy.
Ezt Cuslág János 2007. szeptemberében nyilatkozta. Nem sokkal később, szeptember 19-én már gyanúsítottként kihallgatásra ment, ahonnan bilincsben vitték el. És ezután már el sem engedték. Első fokon 8,5 év börtönbüntetést kapott, amit jogerősen 6 évre enyhített a szegedi ítélőtábla. Bűnszervezetben elkövetett csalásért ítélték el. Cuslág János 1995 és 2001 között egy civil szervezetekből álló hálózatot épített ki, amelynek élére általában az ifjúsági és sportminisztériumban is ténykedő embereket állított. A civil szervezetek célja kizárólag állami pénzeszközök megszerzése volt. Támogatásért folyamodtak az ifjúsági és sportminisztériumhoz és annak jogutódjaihoz, majd az elnyert összegeket fiktív beszámolókkal és hamisított számlákkal igazolták. A pénz egy részéből Cuslág támogatta a kiskunhalasi MSZP szervezetét és a párt országgyűlési választási kampányát is.
Nincsen tudomásom.
A vizsgált időszak egy részében Gyurcsány Ferenc vezette a sportminisztériumot. A per során többek között tanúként kihallgatták a volt miniszterelnököt, és Mesterházi Attillát, az MSZP jelenlegi elnökét is, aki 2002 és 2006 között a minisztériumban volt politikai államtitkár. Cuslág János 1998-ban került a parlamentbe, 22 évesen ő volt a legfiatalabb képviselő. Rövid idő alatt az MSZP országos választmányának tagja lett.
Gondold el egyébként, hogy ebben az időszakban milyen hideg volt szegény embereknek.
Micsoda?
Gondold el, hogy ebben az időszakban milyen
volt hideg.
2004 őszén a Hír TV kamerája rögzítette, hogy a terrorháza előtt a holokauszt áldozatainak emlékét sértő kijelentést tett. Ezért kellett lemondani a képviselői mandátumáról. Ennek ellenére az MSZP még 2006. októberében is elindította az önkormányzati választásokon, ahol mandátumot is szerzett. 2007-ben a Bács-Kiskun megyei szocialisták ügyvezető elnöküknek is megválasztották. Most, hogy kiszabadult, politizálni biztosan nem fog, hiszen a közügyektől 10 évre eltiltották.
Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség közleményében azt írta, a szocialista ifjúság politikát jól szimbolizálja a cuslág ügy, ők nem a fiatalokért dolgoztak, hanem csak a saját érdeküket nézték és mutyiztak. Selmeci Gabriela Fidesz szóvivője pedig azt mondta, a bukott baloldal semmit nem változott, ugyanazok vannak együtt most is, akik egyszer már tönkretették az országot, és különböző pénzmosásos esetekkel kapcsolatban keveredtek gyanúba. Az ügyben az akkori kormány politikai felelősségét is felvetette.
Zuslág János elvitte a balhét, egy olyan minisztérium balhéját, amit akkor Gyurcsány Ferenc, illetve Mesterházy Attila vezetett. Zuslágék a Gyurcsány Mesterházy minisztériumban lopták ki a pénzt. Ő nem egy magányos elkövető volt.
Kevesebb szájhősködés, kevesebb duma, kevesebb szenvedély. Ezt mondtam a Bajnai Gordon. Azok után, hogy szombaton Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, szerinte szenvedélyes politikusokra van szükség, mert csak ők adhatják vissza a hitet az embereknek. A Demokratikus Koalíció elnöke ma nyilatkozott a híradónak arról, hogy kiknek üzent a hétvégén.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció szombati nagygyűlésén beszélt arról, hogy szerinte szenvedélyes politikusokra van szükség, mert csak ők adhatják vissza a hitet az embereknek, és ők tudják megmozdítani az országot.
A szenvedély nem indulat, nem harag, hanem az életünk. Mi mással élnénk a szerelmünket, a vágyainkat, szerelmünkért és országunkért, mint szenvedéllyel?
Kevesebb szenvedély, kevesebb harc, több profizmus.
Bajnai Gordon ma más témában tartott sajtótájékoztatót, meg akartuk kérdezni, hogy szerinte neki szólt egy Gyurcsány Ferenc üzenete, ám még a kérdés előtt saját maga kezdett beszélni a szenvedélyről.
Kevesebb szájhősködés, kevesebb duma, kevesebb ígérgetés, kevesebb szenvedély, kevesebb harc, több profizmus, több szakértelem, jó kormányzás és nyugodt, békés építkezés Magyarországnak. Új kiegyezés kell.
Amikor megkérdeztük, hogy úgy gondolja, neki szólt egy Gyurcsány Ferenc kijelentése, azt mondta, nem kommentálja, mert az ártana az ellenzéki összefogásnak.
Mindenfajta üzengetés, egymással foglalkozás, ellenzéken belüli torzsalkodás ártana. Ezért én ezzel semmilyen formában nem akarok a továbbiakban foglalkozni. Az ilyen típusú kérdéseket még kommentálni se szeretném.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
Szombat óta találgatják az újságírók, hogy kinek üzen Gyurcsány Ferenc. Tegnap Vadai Ágnes nevet nem árult el, de utalt rá, hogy szerinte az üzenet célba ért.
Szerintem, aki tudja, hogy oda kicsit erőteljesebbnek kell lennie, az tudja, hogy neki szólt az üzenet.
Gyurcsány Ferenc ma interjút adott a híradónak, amelyben Bajnai Gordonról és Mesterházy Attiláról is szó volt. Azt kérdeztük, hogy őket szenvedélyesnek tartja-e.
Hát más karakterű politikusok, mint én. Lehet azt mondani, hogy halkszavúbbak. Az ő szenvedélyüknek a foka, mondjuk úgy, hogy nem az a fok, mint amit én ebben a helyzetben általában eredményesnek gondolok.
Ennek ellenére azt mondta, szombaton csak általánosságokban beszélt, nem Bajnai Gordonnak és Mesterházy Attilának üzent, mert velük személyes jó viszonyban van és telefonon beszélnek, ha szükséges.
Ha van mondani valóm nekik, különösen, ha kritikus a mondani való, ami szemüknek szól, akkor felhívom őket telefonon és elmondom.
Gyurcsány Ferenc szerint jelenleg a Demokratikus Koalíció a Fidesz legkeményebb és leghatározottabb ellenfele az ellenzéki oldalon.
A Gyurcsány Ferenccel készült teljes interjút megnézhetik a hirado.hu-n. Vádat emelt Lenhardt Balázs független, korábban jobbikos képviselő ellen a Központi Nyomozó Főügyészség. A politikusnak két társával együtt azért kell bíróság elé állnia, mert tavaly decemberben a külügyminisztérium előtt tartott rendezvényen meggyújtott egy izraeli zászlót. Az ügyészség szerint tettük alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. Lenhardt Balázs mentelmi jogát még júniusban függesztette fel az országgyűlés.
A Központi Nyomozó Főügyészség az országgyűlési képviselő és két társa ellen nyilvános rendezvényen csoportosan elkövetett garázdaság büntette miatt vádat emelt a budapesti második és harmadik kerületi bíróságon.
Már több tízezer lakásban fűtenek a hirtelen jött hideg idő miatt. Nagykanizsán hajnalban 2 fokot mértek, de az ország más pontjain sem volt sokkal melegebb. Ráadásul az előrejelzések szerint marad a hűvös idő, különösen éjszaka lesz hideg.
Minden reggel megnézem a hőmérőt,
Hajnalban a Nógrád megyei Zabaron majdnem fagyott, 2,3 fokot mértek, de délelőtt sem volt meleg, mindössze 12 fokot mutatott a hőmérő. Teleg Gáspárné tegnap fűtött be először. Azt mondja, idejében beszerezte a tüzelőnek való fát.
Ebben a hidegben muszáj befűteni. Én ma reggel is befűtök, meg este is.
A napos idő ellenére a helyi óvodában is bekapcsolták a fűtést, mert a gyerekek fáztak.
Ma reggel már hűvös volt, és begyújtottunk. Jelenleg is langyos a radiátor.
Debrecenben is csípős hidegre ébredtek. A kis Réka és Gáborka miatt ebben a családi házban már napok óta megy a gázfűtés.
Mi már szombattól fűtünk, mert idebent a hőmérséklet már 19 fok köré hűlt, és a két kisgyereknek a fürdetéséhez azért szükség van arra, hogy legalább 22 fok legyen itt a szobában.
Melegek a radiátorok több 10 000 fővárosi távfűtéses lakásban is.
Az elmúlt napokban nagyon hideg volt, vagy legalábbis ezek a panellakások rettenetesen lehűltek.
A lakók az egyre hidegebb éjszakák miatt kérték a fűtést.
Csak Budapesten több mint 200 000 távfűtéses lakás van. Ezekben hivatalosan szeptember 15-e óta lehet kérni fűtést. A szolgáltató szerint a napokban egyre több társasház rendeli meg, hogy kapcsolják be a kazánokat.
Jelenleg 800 házban van már lehetőség fűtésre. A házak általában egy napi átlag hőmérséklet, 14 fok alatti hőmérséklethez szokták kötni.
A meteorológusok szerint a következő napokban sem lesz sokkal melegebb. Minden éjszaka 10 fok alá csökken majd a hőmérséklet.
Tovább csökken az üzemanyagok ára, péntektől a benzin 4, a gázolaj pedig 3 forinttal lesz olcsóbb. A csökkenés után 1 liter 95-ösért 410, 1 liter dízelért pedig 434 forintot kell majd fizetni. November végéig kérhetnek támogatást azok, akik nem tudják kifizetni a digitális átállás költségeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs vezetője Miskolcon. Zsuppán Attila emlékeztetett, október 31-én az egész országban megszűnik az analóg földi műsorszórás. Borsod megyében 12 átjátszóadót telepítenek, amelyek segítik majd a digitális adások vételét. Elkészült a Kapos Jármű Gyártó és Javító ZRT által kifejlesztett 30 személyes midibusz, a Kompaktó. A prototípust ma mutatták be a cég kaposvári telephelyén. A midibuszt elsősorban utazási irodáknak, iskoláknak, sportegyesületeknek vagy önkormányzatoknak ajánlják, de tervezik, hogy a későbbiekben elővárosi használatra is gyártanak majd.
Egy éven át készültek ezek a felvételek, ahogy maga a busz is. A kaposvári gyárban minden pillanatot rögzítettek. Így néz ki készen ez a prototípus, amelyet most mutattak be. A 30 személyes buszt azonnal elvitték egy próbaútra is. A sofőr azt mondja, nagyon könnyű irányítani.
Rögtön érzékeli a kormányzást, a talajával a kapcsolat lehet érezni, sebességváltás is könnyen lehet kapcsolni a sebességet.
A több mint 20 éve működő vállalkozás főként buszok átalakításával foglalkozik. Először építettek teljesen saját fejlesztésű járművet, csak az alvázat kapták készen.
Valamennyi vevőnk megkérdezte mindig, hogy tudunk-e 22 személytől nagyobbat. Elmondtuk, hogy ebben a kategóriában nem tudunk, de biztatásnak vettük ezt, és belevágtunk az innovációba.
A fejlesztés egy részét az új Széchenyi terv is támogatta. A buszokat rendelésre gyártják, ha beindul a tömegtermelés, több tucat embernek adhatnak munkát.
Átadta a katolikus Caritas az első helyreállított lakóházakat, amelyek a júniusi árvíz idején károsodtak Baja-Dunafürdőn. A városban összesen 80 embernek kellett elhagyni a otthonát a dunai áradás miatt. A segélyszervezet országszerte még több mint 90 épületet hoz helyre 120 millió forintból.
Ezek a felvételek még június elején készültek Baján, a dunai rekordárvíz idején. Aki csak tehette, a gáton volt és homokzsákokat töltött. Néhány nappal később 40 embert kellett kitelepíteni a városhoz tartozó Dunafürdőről, mert a megáradt folyó elöntötte a házakat. Az ott élők még mindig élénken emlékeznek a történtekre.
Mindre ez a bombázás után, amikor hazamentek, árvíz utáni szemét, Kosvány, Ingovány.
A katolikus Caritas országszerte több mint 100 lakóépület felújítását vállalta, köztük 48-at Baján.
Sok munka és sok összefogás áll emögött az épület mögött.
Ezt a katolikus Caritas elnöke mondta a Dunafürdőn helyreállított első 8 ház átadásán. A segélyszervezet összesen 120 millió forintot költ a munkálatokra.
fertőtlenítési munkákat, majd pedig a vakolatveréstől a beton feltörésig, aztán az újra betonozásig, a vakolásig, festésig teljes körű munkát vállaltunk.
Mádül Dalma, a Caritas jószolgálati nagykövete azt mondta, büszke a magyarok összefogására, és arra, hogy az áradás nem követelt emberi életet.
Nagyon büszke vagyok a népemre, Magyarországra, hogy ilyen szépen meg tudtuk ezt oldani, hogy nincs egy halottunk. Mindenki életben van, és mindenki kapott segítséget.
A helyreállítási munkák ezzel nem értek véget. A katolikus Caritas további 4 településen állít helyre lakóépületeket. Azt mondják, a felhasznált anyagok kiválasztásánál az a fő szempont, hogy azok egy esetleges újabb áradást is kibírjanak.
2 meghaltak, 4 pedig súlyosan megsérültek egy frontális balesetben kora reggel a 3-as úton a Domonyvölgyi elágazásnál. Az áldozatokat és a sérülteket a tűzoltók feszítővágó eszközökkel emelték ki. A forgalmat az M3-as autópályára terelték.
Emelőkocsival szállítják el az összeroncsolódott autók maradványait a 3-as főútról. A 2 autó szerdán kora reggel ütközött össze frontálisan, itt a Domonyvölgyi elágazásnál. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a kocsik eleje szinte megsemmisült. Ezek a fotók akkor készültek, amikor a tűzoltók próbálták kiszabadítani az utasokat.
Mind a 2 autóban voltak beszorult sérültek, összesen 6-an, őket az aszódi, illetve a gödöllői hivatásos tűzoltók mentették ki. Mind a 2 járművet feszítővágó berendezés segítségével meg kellett bontani.
2 a helyszínen meghaltak, a másik 4 utast súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A legsúlyosabb sérültet, egy mellkas sérültet, akinél már a helyszínen életmentő beavatkozásokat kellett végezni, mentőhelikopterrel szállítottunk el. A másik 3 súlyos sérültet pedig a szükséges helyszíni beavatkozás után viszonylag stabil állapotban mentőkocsikkal szállítottunk kórházba.
A baleset után a helyszínelés idejére a teljes útszakaszt órákra lezárták, a forgalmat pedig Aszódnál és Gödöllőnél elterelték.
Nagy erőkkel keresi a rendőrség azt az ismeretlent, aki tegnap egy éles kézigránátot tett egy parkolóautó szélvédőjére Budapest 13. kerületében. A robbanás veszély miatt a környező épületekből 70 embert kellett biztonságos helyre kísérni. A robbanó szerkezetet a tűzszerészek a helyszínen hatástalanították.
Kézigránátot talált kocsi a szélvédőjén egy férfi kedden este a 13. kerületi Klapka utcában. Felhívta a rendőröket, akik percek alatt kiértek és lezárták a környéket. A szomszédos üzletből és edzőteremből 70 embert kísértek biztonságos helyre. A gránátot a rendőrség tűzszerészei éjfélre hatástalanították.
Ez, ami a kezemben van, ez konkrétan egy jugoszláv gyártmányú védő kézigránát. Ez körülbelül 0,5 kg súlyú, nem egészen 100 g robbanyagot tartalmaz.
Ilyen vagy ehhez hasonló kézigránát lehetett az autó szélvédőjén. Horváth Csaba őrnagy, a Magyar Honvédség vezető tűzszerésze azt mondja, ez a fajta robbanó szerkezet 4 méteren belül biztosan halálos sérülést okoz, de ülő hatása akár 50 méterig is lehet. Hatástalanítása a tűzszerészek számára is különlegesen nehéz feladat.
A gyújtószerkezet eltávolításával lehet ugyan hatástalanítani, de az túlzott kockázatot jelentene, így amennyiben arra, ha nagyon nagy gondot nem jelent, vagy nincs rá feltétlenül szükség, hogy hatástalanítsuk, akkor megsemmisíteni szoktuk vagy a helyszínen, vagy a helyszín közvetlen közelében.
A híradó értesülései szerint a kocsi egy a szomszédos edzőtermeket rendszeresen látogató sportolóé. A férfit még este kihallgatták a nyomozók. A rendőrség nem nyilatkozik az ügyről. A BRFK csak annyit közölt, hogy robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaélés miatt nyomoznak egyelőre ismeretlen tettes ellen.
Egész Ausztriát megrázta a tegnapi 4 halottat követelő álmokfutás. Egy 55 éves orvvadász rátámadt az elfogására készülőkre, és megölt 3 rendőrt és egy mentőst. Aztán hazamenekült a birtokára, és magára gyújtotta a rejtek helyét. Azóta kiderült, hogy már korábban is követhetett el bűncselekményeket.
Fekete zászlóláng az alsó ausztriai tartományi rendőrkapitányság épülete előtt. Egész Ausztriát megdöbbentette a 4-es gyilkosság, amelyet egy mellett melletti tanya tulajdonosa követett el. Én magam nem ismertem az elkövetőt, soha nem gondoltam volna, hogy errefelé is megtörténhet, ennyire közel, mondja ez a mellki lakos. A férfit orvvadászat miatt már egy ideje figyelték, és kedden hajnalban csapdát állítottak neki a lakhelyétől 70 km-re, Annaberg közelében. A rendőrség szóvivője a híradónak azt mondta, mindenkit meglepett a férfi reakciója. Éjfél körül intettük le a tettes gépjárművét, a sofőr azonban a jelzések ellenére továbbhajtott. Egy második ponton is megpróbáltuk feltartóztatni, de akkor azonnal tüzet nyitott a még az autóikban tartózkodó rendőreinkre, mondja a rendőrség szóvivője. Egy rendőr azonnal meghalt, az álmok futó menekülés közben egy másik rendőrtisztet és egy a helyszínre érkező mentőst is agyonlőtt.
A sikertelen elfogási kísérlet után az orvadászgyalog menekült el. Annaberg határában egy rendőrjárőrt hidegvérrel fejbelőtt, majd a rendőrautóval a mögöttem látható tanyára menekült, ahol elbarikádozta magát.
A birtokot a hadsereg és az osztrák különleges erők a Kobra nevű akciócsoport emberei zárták körül. A helyszínre még egy harckocsit is kivezényeltek. Kedden késő este derült ki, hogy a birtok egyik titkos helysége kigyulladt, és itt találták meg a férfi elszenesedett holttestét. A Melk melletti Grosspreilben már csak néhány rendőrautó áll, míg a német nyelvű televíziók élőadásokban tudósítanak az esetről. Az 55 éves egyedül élő fuvarozással foglalkozó férfi ismert vadász volt, így fegyvertartási engedéllyel is rendelkezett, bár korábban skizofréniával kezelték. Tanyáján a nyomozók több mint 100 fegyvert és arra utaló jeleket találtak, hogy korábban más bűncselekményeket is elkövethetett.
Katonai repülőgépek is részt vesznek a trópusi vihar sújtotta mexikói Acapulcóban rekedt több ezer turista hazaszállításában. Több tízezer embert zárt el a külvilágtól két vihar, amely egyszerre csapott le Mexikóra. Özönvízszerű eső hullott, sok folyó kilépett a medréből. Eddig 57-en haltak meg.
Derékig áll a víz a mexikói Acapulco repterének beszálló pultjainál, és a kifutópályát is elöntötte az ár. A repülőgépek hasáig ér a víz. Emiatt 40 ezer turista rekedt a világ egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, akiknek egyelőre fogalmuk sincs, hogy mikor és hogyan hagyhatják el Acapulcót. Kétségbe vagyunk esve, mert nem tudunk visszatérni a munkahelyünkre. A szállodai szobáink lejártak, és nem tudjuk, hogy kapunk-e másik szobát. Ha nem, ki kell találnunk valamit, mert abban nem is reménykedünk, hogy hazamehetünk, mondja ez a nő. A hét elején egyszerre két forgószél érte el Mexikót. Az Ingrid nevű hurikán a Karib-tenger felől, a Manuelre keresztelt trópusi vihar pedig a Csendes-óceán irányából csapott le a közép-amerikai országra. A ritka meteorológiai jelenség miatt Mexikó egyes területein rövid idő alatt 1000 mm csapadék hullott, ami majdnem kétszer annyi, mint amennyi Magyarországon egy egész év alatt esik. Az özönvíz miatt a nyugat-mexikói Huachapa folyó átszakította a gátját, és elöntötte a környező településeket, köztük Acapulcót is. A váratlan helyzet miatt káosz alakult ki a városban, ezért bevetették a hadsereget is. A katonáknak biztosítaniuk kell a 700 ezres üdülő város élelmiszerellátását. A mexikói kormány mindent elkövet azért, hogy támogatást nyújtson azoknak a családoknak, akik fedél nélkül maradtak, mondta a mexikói elnök. Eddig 39 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát Mexikóban, és legkevesebb 57-en haltak meg a viharok és az áradások miatt.
Itthon rendhagyó irodalomórát tartottak a budapesti Tamási Áron gimnáziumban, ahol a Nemzeti Színház színészeit kérdezhették a diákok. A helyszínválasztás nem véletlen, ugyanis a Nemzeti Tamási Áron a Vitéz lélek című darabjával nyitja az évadot. Az előadást Vidnyánszky Attila rendezi, a darabban olyan neves előadók is helyet kapnak, mint Trill Zsolt, Horváth Lajos Ottó vagy Nagy Anna. A premier szeptember 27-én lesz a Nemzeti Színház nagy színpadán. Film készül Kincsemről, a Csodalóról. A legyőzhetetlen kanca történetét Oscar-díjas rendező és színészek viszik majd vászorra jövőre. Kincsem a világ leghíresebb versenylova, életének minden versenyét megnyerte.
Kincsem anyja és apja volt itt, és ő maga született.
1874-ben valószínűleg innen Kisbérről indult a Kincsem legenda. A település büszkesége a világhírű ló, a lovas hagyományok ma is áthatják a várost.
Ez itt a mindennapi emberek életének a részévé vált, és tulajdonképpen lehet is látni, hogy itt az épületek és az egész infrastruktúra a lóról, a lovakról, a lótenyésztésről szólt.
Kincsem a világ egyik leghíresebb versenylova. Külföldön csak úgy emlegették, a magyar csoda. Gazdája, Blaskovics Ernő csikókorában el akarta adni, ám a ló senkinek sem kellett. Végül így kezdett bele a versenyzésbe. 4 év alatt 54-szer állt rajthoz, és ugyanennyiszer győzött. Soha más ló nem tudta ezt eddig elérni.
A különleges lovaknak pedig különleges igényeik is vannak. Kincsem legkedvesebb társa például Csalogány, egy nőstény macska volt, aki nélkül nem volt hajlandó elindulni egyetlen versenyen sem, és ugyanennyire kényes volt Kincsem a vízre is, legendák keringtek arról, hogy nem volt hajlandó mindenféle vizet meginni.
Kincsem egyik patája apáról, fiúról száll.
A magyar csoda trénerének ükunokája, Hesp József a mai napig őrzi a családi kincseket. Azt mondja, ők nagyapja annyira szerette a lovat, hogy alig 13 nappal élte túl azt. Kincsemet azonban hiába fedeztették, Csikói nyomába sem érhettek.
A leszármazottak között voltak jók, de hát persze meg se közelítették. Hát nem is közelíthették meg.
A magyar csodaló történetéből jövőre film is készül. A forgatás tavasszal kezdődik, az alkotást 2015-ben mutatják majd be.
Ebben a filmben lesz szerelem, izgalom, feszültség, mindent bevetettek, hogy megtörjék ennek a csodálatos lónak a sikerszériáját a pályán is, meg azon kívül is egyaránt. Úgyhogy végül is ez egy izgalmas történelmi kosztümös film lesz.
A film 5 ország közreműködésével készül, Oscar-díjas színészek és rendező közreműködésével.
Most sporthírek, aztán pedig időjárás jelentés, aztán pedig két sorozat, a Hol volt, hol nem volt és a Gyilkosság. Ma is lesz este, interjút láthatnak Gyurcsány Ferenccel, és vendég lesz még Schiffer András és Pokorni Zoltán is. A késő esti híradó 12:30-kor lesz, én várom majd önöket, viszont